Kedves hallgatom! Az Úr Jézus Krisztus vette a törékeny elemeket, a kenyeret és a szőlő italát, ami néhány napon belül megromlik, vagyis a világon a leggyengébb elemeket, és az úrvacsorában az emlékezés tárgyaivá tette. Ez nem márvány, nem bronz, nem ezüst és arany, ez kenyér és szőlőlé, ennyi az egész. De ez róla beszél, és elmondja, hogy felelősek vagyunk haláláért. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. 1. Korintusi levél, 11. rész, 27., 28. és 29. vers. Mit ért azon, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét? Visszatekintve az egyház történelemre, azt látjuk, hogy az egyházaknak nagy problémájuk volt ennek eldöntésében. Mit jelent az Úr testének a megbecsülése? A római katolikus egyház válasza az átlényegülés tanában rejlik. Amikor a pap közreműködik az oltárnál, akkor a kenyér valójában Krisztus testévé válik a római katolikus egyház véleménye szerint. Úgy szintén az ital Krisztus vérévé alakul. Ha ez igaz, akkor annak elfogyasztása kannibalizmus. Hála legyen az Úrnak, hogy az nem változik meg, és továbbra is kenyér és szőlőlé. De ők küzdenek ezzel a problémával. Miként becsüljük meg ebben az Úr testét? A luteránus egyház Luther Mártonnal az élükön nem akarnak ilyen messze menni, mint ahogy a római katolikus pap teszi. Ez azt jelenti, hogy benne, mellette, vele, fölötte vagy alatta vesszük Krisztus testét. Zwingli, a svájci reformátor azt mondta, hogy az csak szimbólum. Az átlagos protestáns vélemény napjainkban erre utal. Szerintem ez sem nem átlényegülés, sem nem együttes lényegülés, sem nem szimbólum, hanem több, mint szimbólum. Amikor követjük a két tanítványt az Emmausi úton, ahogy azt följegyzi Lukács evangéliumának 24. része, találkozunk a föltámadott Krisztussal. Ez a két tanítvány hazafelé tartott, miután tanúja volt Jeruzsálemben Jézus szörnyű keresztre feszítésének és az utána következő eseményeknek. Nagyon elkeseredtek. Amint menet közben beszélgettek ezekről, feltámadt Urunk találkozott velük, és megkérdezte, hogy miért olyan szomorúak, és miről beszélgetnek. Azt gondolva, hogy egy idegen csatlakozott hozzájuk, elmondták Jézusnak, hogy őt miként ítélték halálra, és feszítették fel, és mit jelentettek az asszonyok, akik a sírhoz mentek? El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták? Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától elkezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik. A nap is lehanyatlott már. Veszélyes volt abban a korban éjszakának idején az utakon járni. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Néhány nappal azelőtt együtt fogyasztották el a páska vacsorát az Úrral. És most ez a két tanítvány a föltámadás után először úrvacsorázik. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Nem csodálatos, hogy jelen van velük ezen az étkezésen? Az étkezéskor vette a kenyeret, megtörte, megáldotta, és nekik adta. Ekkor nyílt meg a szemük, de ő eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Jézus velük étkezett. Aztán mit tett? Bemutatkozott előttük. Ez volt az úrvacsora. Barátom, amikor az úrvacsorát fogyasztjuk, akkor velünk van az Úr. Ez nem csak szimbólum. Azt jelenti, hogy meg kell becsülnünk az Úr testét. Kenyér kerül a szánkba, de Krisztus van a szívünkben. Isten segítsen minket úgy járulni az asztalhoz, hogy Jézus Krisztus valóban velünk van, és velünk marad mindörökké. Isten bocsássa meg nekünk, hogy az úrvacsorát holt, üres szertartássá tesszük. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. 1. Korintusi levél, 11. rész, 31. és 32. vers. Ez a hívőkről beszél. Megítélhetjük magunkat, amikor tévedünk. Ha nem tesszük, ő ítél meg minket. Amikor az Úr ítél minket, akkor fenyít, hogy ne ítéljen meg a világgal együtt. Ő megítéli a világot a jövőben. Ezért a hívőkkel most kell foglalkoznia. Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást. És ha valaki éhes, otthon egyék, hogy ne ítéletre jöjjetek össze. A többiről majd akkor rendelkezem, ha hozzátok érkezem. 1. Korintusi levél, 11. rész, 33. és 34. vers. Más helytelenségek is voltak a korintusi gyülekezetben, de Pál nem ír nekik ez esetben. Azt mondja, hogy majd akkor hozza rendbe azokat, ha hozzájuk érkezik. Az 1. korintusi levél 1. szakasza a testiesség kérdéseivel foglalkozik, mint ahogy már láttuk. A 12. fejezet egy új témába kezd, ami a lelki kérdésekkel foglalkozik. Az 1. 3 rész a lelki ajándékokat írja le. A 12. fejezet a lélek ajándékait. A 13. fejezet az ajándékok erejét. A 14. fejezet az ajándékok gyakorlását. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. 1. Korintusi levél, 12. rész, 1. vers. Figyeljük meg, hogy a bibliai szövegben az ajándékok szó sok fordítás szerint dőlt betűkkel olvasható, ami azt jelenti, hogy ez a szó nem volt benne az eredeti szövegben. Ezt a megvilágítás érdekében tették hozzá, de őszintén szólva, szerintem nem szükséges ez a szó a megvilágítás érdekében. Ehelyett inkább még nagyobb a zavar. Egyes fordítások szerint lelki ajándékok, máshol a lélek ajándékai szerepelnek. A görög szó a pneumatika, ami szó szerint azt jelenti, hogy lelkiek. Ez szemben áll a testiekkel. Nem kell hozzátennünk az ajándékok szót. A 3. fejezetben Pál beszél a korintusi gyülekezetben bekövetkezett szakadásokról, és ezt írja. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. 1. Korintusi levél, 3. rész, 1. vers. Az az 1. szakasz a testiességgel foglalkozik, mert kérdéseik a testiekkel kapcsolatosak, amik iránt a testiesen gondolkodó keresztények érdeklődnek. A testiesség okozta köztük a megosztottságot, és ezért csoportosultak különböző vezetők köré, ezért van szó a házasságtörésről, a testvérnek testvér elleni pereskedéséről, a szex problémáiról, a női öltözetről és a férfiak hajviseletéről, a szeretet vendégségről, a falánkságról és iszákosságról az urvacsora alkalmával. Ezek mind testies problémák, és ugyanezeket találjuk meg a mai egyházban is. A testiességről szóló szakasz a helyreállítás célját szolgálta. Most érkezünk a lelki kérdésekkel foglalkozó szakaszhoz, és ez építő jellegű szakasz. Pál örült a témaváltásnak. Azt hiszem, mélyet sóhajtott a megkönnyebbülés jeleként, amikor ideérkezett a 12. fejezethez. Kész volt megtárgyalni velük más problémákat is, de valójában a lelki kérdésekről akart nekik beszélni. A mai egyháznak meg kell változtatnia azokat a régi témákat, amikkel foglalkoznak. Nagyon kifinomult módon a keresztény oktatók azt mondják, hogy ki kell fejteniük a szex kérdéseket a fiatalok előtt. Barátom, jobb, ha nekik a lelkiekről beszélünk. Sok program van ma a gyülekezetekben, amelyeken a fiatalok semmivel sem kerülnek közelebb a Bibliához. Vannak konferenciáik mindenféle testiességi problémáról, a népszerű témákról vagy pillanatnyilag felkapott kérdésekről. Ezek mind a testiesség jelei. Ebben az ige szakaszban Pál három témát érint. A lélek egységesítő hatalmát, a szeretet törvényét és a feltámadás diadalát a hívő életében. A lélek ajándékainak témája az egyike a lelki kérdéseknek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. 1. Korintusi levél, 12. rész, 2. vers. A bálványok némák, süketek voltak. Emlékezz arra, hogy korábban Pál azt mondta a bálványokról, hogy azok semmik. Ezért nem szennyeződhetett be a bálványoknak felajánlott hús. A bálványok nem számítottak. Sajnálatos módon ezt nem mindenki így érti. A 115. Zsoltár 5. versében a zsoltáros ezt mondja. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Habakuk pedig ezt írja. Mit használ a bálványszobor? Hiszen csak szobrász formálta. Mit ér az Isten szobor? Hamis útmutatást ad. Bár bízott benne, aki megformálta, csak néma bálványt készített. Habakuk könyve, 2. rész, 18. vers. Nagyon érdekes, hogy Pál azokról az ajándékokról beszél, amiket Isten ad a hívőknek. Ezért először emlékezteti őket arra, hogy korábban hogyan sodródtak ezekhez a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. 1. Korintusi levél, 12. rész, 3. vers. Itt van egy nagy igazság, a keresztény élet teljes bizonyossága, Jézus Krisztus uralma. Senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. Nem lehet Jézus Krisztust kisebbíteni Isten lelke által, ez nem megy. Úgy szintén senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. Természetesen valaki kimondhatja azt a szót, hogy Úr. De gondoljunk arra, amit az Úr Jézus mondott. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a ma napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik. Soha sem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Máté evangéliuma, 7. rész, 21., 22. és 23. vers. Miért történik ez? Mert csak felszínes volt a hitvallásuk. Az Úr Jézus nem volt az uruk. Jézust úrrá csak a lélek meggyőződése teheti. Mi a keresztény hit központi igazsága? Vannak, akik szerint ez Krisztus keresztje. De én nem értek egyet ezzel. Jól lehet, oda megyünk a kereszthez, hogy üdvösséget nyerjünk, de nem maradunk a keresztnél. Egyesülünk az élő Krisztussal. Ez mindenek fölött fontos. Figyeljük, hogy miként zárta Simon Péter az üzenetet pünkös napján. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 36. vers. Ő Úr, ő szuverén. Szuverenitása a legfontosabb a keresztény életében. A Szentlélek parancsolja, hogy lélekben engedelmeskedjünk és legyünk hűségesek Jézus iránt. Az igazi egyház azokból áll, akik e köré az igazság köré gyülekeznek, ahogy azt a Szentlélek értelmezi. A Szentlélek értelmezi Jézus uralmát az életemben. Gondoljunk arra a nagy kérdésre, amit Jézus tett föl tanítványainak. Kinek mondotok engem? Jézus továbbra is ugyanezt a kérdést alkalmazza. Bármilyen foglalkozásod lehet, bármilyen a bőröd színe, bármilyen a helyzeted, akárki légy, akárhol lakj, bármilyen vagy, Jézus megkérdezi tőled, kinek mondasz engem? Ő megkérdezte a tanítványokat, és Simon Péter az egész csoport nevében válaszolva mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Máté evangéliuma, 16. rész, 16. vers. Ő a fölkent, ő a király, ő az Úr. Senki sem alkalmas Krisztus egyházának szolgálatára, ha csak Krisztus nem Úr az életében. Ezt már láttuk-e levél első szakaszában is. Most Pál ismét hangsúlyozza. A Szentlélek egységesítő hatalma abban mutatkozik be, hogy Jézus uralkodik minden hívőben. Ezen az egységen belül van az ajándékok szétosztása. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Első Korintusi levél, 12. rész, 4. vers. A Szentlélek szétosztja az ajándékokat. Hogy egységben éljünk, ezért eltérő ajándékokat ad minden egyes hívőnek. A görög szó az ajándékra a karizma. Egyesek próbálják ezt a szót a nyelvekre alkalmazni, és beszélnek karizmatikus mozgalomról. Ez tudatlanságukat árulja el, mivel a szó minden ajándékra utal, amit a Szentlélek ad a hívőknek a gyülekezetben. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de ugyanaz az Úr. Első Korintusi levél, 12. rész, 5. vers. Eltérőek a szolgálataink, de ugyanaz az Urunk, az Úr Jézus Krisztus. Nem számít, hogy milyen ajándékot kaptunk. Az Úr Jézus használja azt az ajándékot az ő dicsőségére. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. Első Korintusi levél, 12. rész, 6. vers. Eltérőek az isteni erő megnyilvánulásai. De Isten ugyanaz, aki mindenkiben munkálkodik, és ő lakozik a hívőkben. Ez emlékeztet minket arra, hogy csak egy Isten létezik, de ő Szent Háromságban mutatkozik be. A Szent Háromság együtt munkálkodik, egységben munkálkodik. De sokféleség van az egységben. Figyeljük meg ezt! A Szentlélek adja az ajándékokat, az Úr Jézus Krisztus irányítása alatt használjuk az ajándékokat, az Atya Isten adja az erőt, és teszi hatékonnyá az ajándékokat. Mindezek abból a célból történnek, hogy felmagasztaljuk Krisztust, és dicsőítsük őt, mint Urunkat. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. 1. Korintusi levél, 12. rész, 7. vers. Először is fogalmazzuk meg, hogy mi az ajándék. Mi a lélek ajándéka? Ez a szolgálatra való képesség. Ez funkció. Dr. Louis Sperry Schaeffer meghatározása a következő. Az ajándék lelki értelemben azt jelenti, hogy a Szentlélek különös szolgálatot végez a hívő által, és ennek cselekvésére a hívőt használja fel. Ehhez még hozzátenném, hogy ennek Isten lelkének hatalma által kell történnie. Hogy ezt személyessé tegyem, hadd mondjam, semmi vagyok, semmim sincs. Sem Isten, sem emberek hasznára nem élhetek. Ez nem kegyes ömlengés, ez tény. De ő adott nekem egy ajándékot, és én gyakorlom azt az ajándékot. Vagyis hiszem, hogy Isten lelke csak így mutatkozhat be az életemben. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy megváltottál Jézus Krisztus vére által, és adtad nekem a Szentlélek ajándékát, hogy azzal szolgáljalak téged és embertársaimat. Ámen.